Ez itt a Dunakavicsok Podcast. Jövőt formáló gondolatok és hírek a turizmus világából a Duna mentén.
Üdvözlök mindenkit, ez itt a turisztikai podcastunk legújabb, legfrissebb adása, amelyben nagy-nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat. És leghűségesebb kísérőink ezen az úton, immár egy tucatszor hallhatták online műsorunkat, ugyanis a mostani télbehajló adásunk a 12. a sorban. Én Nagyszász István vagyok, Budapestről hallanak felvételről. Virtuális négyszögletű kerek erdő, pontosan kerek asztalunk Bécsi végén ül szokásos beszélgető partnerem, műsorvezetés szerkesztőtársam Kovács Balázs. Guten Morgen, Balázs!
Szervusz István, jó sportolás, jó podcast hallgatás kívánok én is kedves hallgatóinknak. Ezek szerint immár tucattorra üdvözölhettem itt a Dunakavicsok hullámhosszán hallgató közönségünket. Köszönöm, hogy ismét együtt lehetünk. Nagyon örülök, hogy velünk tartanak ebbe az lassan most már adventbe nyúló adásunkba is.
Advent időszak valóban úgy, ahogy mondod, bár én ezzel úgy vagyok, Balázs, hogy mióta elkezdtük a Dunakavicsok podcastot, azóta folyamatosan amolyan adventi hangulatban vagyok, legalábbis abban az értelemben vagy tekintetben, hogy mindig várunk egy újabb, szebb világot, egy kiegyensúlyozottabb, lassabb, kevesebb változással
járó. Az akadályverseny végre véget érjen, igen.
Igen, igen. Ahogy a magunk területén fogalmazni szoktunk, az új turizmus világának beköszöntét. Podcastunk ugyanis rendre a jövő turizmusával, az új turizmus világával foglalkozik, és egy fenntartható turisztikai ökoszisztéma felépítésére szeretnénk ugye magunk szerény eszközeivel ebben a podcastban hozzájárulni. Hallgatóink a gondolatokat, ugye? Gyakoroltam. Hallgatóink a gondolatokat cserélni, és ezeket a gondolatokat kisebb-nagyobb Dunakavicsként belehajítva a vízbe hullámokat kelteni, és némi változást elérni, új megközelítéseket, eljárásokat, megoldásokat, és persze szövetségeseket keresni ezen az úton.
Így igaz, és ahogy az elmúlt adásokban is tettük, hallgatóink javaslatára most is egy olyan témát hozunk, amelyek a jövő turizmusába, az új turizmus világába vezetnek el bennünket. Nevezetesen megnézzük, hogy lesz-e, és ha igen, milyen lesz a turizmus marketing a jövőben. Egész pontosan a neuromarketinggel fogunk foglalkozni, ezt tálaljuk.
Igen, előre mondom, hogy ez egy marha izgalmas téma, én nem egy marketing szakember, az adásra készülve rengeteget utánaolvastam. Fantasztikus nagy terület, és ez a jövő zenéje, de kanyarodjunk vissza az előző adásba, Balázs. Ugye legutóbb ott hagytuk abba, hogy az osztrák turizmus marketing kísérleti laborjának tekintett Linci turisztikai hivatal, tehát ugye mi tekintünk Ausztriára, mint kísérleti labor sok esetben, sok területen, turizmusban is, ők pedig a Linci turizmus marketinget
tekintik. A Linci turizmus.
Igen, és ennek a Linz turizmusnak a kisfilmjét elemezgettük előző adásunkban. Ez a kisfilm mindenek nevezhető, ugye Balázs, csak nem hagyományosnak vagy megszokottnak. Hát illetve azt is megállapítottuk, hogy minden eddigi elvárt megoldástól elrugaszkodó, azok a szakító, úgynevezett atipikus kisfilmet hoztak össze ott a kollégák, amely ugye szemtelenül szókimondó, néhol mondhatni pofátlan, ugyanakkor vicces, önironikus is.
És hát nagyon sikeres, tehát ugye a hatalmas média visszhangról már beszéltünk, és azt látjuk, hogy látogatókat is vonz, tehát megindultak a turisták, a látogatók Linzbe, nagyon szép forgalmi eredményeket regisztráltak ott a kollégák augusztusban, szeptemberben, októberben, még november első felébe is, ugye most van egy kis elbizonytalanodása a járványügyi helyzet miatt. De továbbra is beszédtéma a kisfilm, ami számunkra fontos, és nagyon szépen menetel az újabb elismerések felé. Jelenleg finalista a Cannes-i Corporate Media and TV Awards-ra nominált filmek között, és hamarosan jön a döntés. Ha pozitív lesz, akkor nyilván beszámolunk majd róla a közösségi média csatornáinkon.
Hát azért ez nagy dolog egy európai értelme kisvárosnak a turizmus marketingének a filmjén sikerek előtt áll.
Bár a siker mindenki beszél róla, ugye mindenki beszél róla, turistákat vonz, és még elismeréseket is kap a film, ugye mi kell több.
Igen. És bár a siker receptjét teljes egészében még nem tudtuk itt megfejteni a virtuális stúdiónkban, nem tudjuk például, hogy miért érzünk késztetést arra, hogy újra és újra megnézzük ezt a filmet. Azt azonban tudjuk, hogy a linci kollégák tudatosan alkalmazták ezt az úgynevezett reflexiós marketinget, ami arról szól tulajdonképpen, hogy nem csak a terméket, még csak nem is magát a szolgáltatást reklámozzuk, hanem a kapcsolódó élményt adunk el, népszerűsítünk, és ezekkel reflexiókat gerjesztünk, rákésztetjük a nézőt, a hallgatót, hogy rácsodálkozzanak, rádöbbenjenek valamire, ezáltal keltenek vágyakat, érzéseket, és késztetés arra, hogy kipróbálják ebben az esetben a mi turisztikai desztinációnkat.
a jövő városát, Linzet. És tulajdonképpen, ahogy mondtad, az a reflexiós marketing, érzések marketingével meg is érkeztünk a mai témánkhoz, az érzések marketingének a világához, a neuromarketinghez, amelyet egyébként Ausztriában nagyon tudatosan használnak a turizmus területén is, és ezért is éreztük úgy, hogy foglalkozni kell ezzel a témával itt a podcastban. Én egyébként először 6 évvel ezelőtt találkoztam ezzel a témával. A bécsi kollégák a neuromarketing szemlélet jegyében készítették el akkor ez 2015-ben a város új arculatát, az összes brand pillért és az ezekhez kapcsolódó kommunikációs eszközöket.
Igen, és amikor készültem erre a műsorra, Balázs, nagyon sok mindent próbáltam felkutatni az interneten. Magyarországon, magyar sajtóban elég kevés, a turisztikaiban meg főleg a neuromarketinggel kapcsolatos említések, vagy cikkek, vagy tanulmányok. Azt lehet látni, hogy az elmúlt 10 évnek, vagy 5 évnek egy divatos szava lett a neuromarketing, nem véletlenül. Sokan mondják, hogy a marketing szakma K és F-je, a neuromarketing. Valaki, sokszor van az, Balázs, amikor egy reklám nagyon idegesít minket, és azt mondjuk, hogy az agyamra megy. Most ilyen neuromarketing.
És nem tudod, hogy miért, de igen. Vagy nem tudod, hogy a linci filmet miért nézik meg sokan újra és újra, hogy mi lehet a varázsana, és akkor itt kell keresgetni a neuromarketing.
Így igen, mert neuromarketing szemlete készített reklámok végül is az agyunkra mennek, idézőjelben rá, egész pontosan a tudatunkra, vagy tudat alattinkra szeretnének hatni. Egy dolgot találtam, ezt felolvasom neked, Balázs, a turizmus.com-on jelent meg a bécsi turizmus stratégiával kapcsolatban egy cikk, ugyanis ott az agykutatás területén elért eredményeket a korszerű marketing eljárásokkal ötvöző neuromarketing alapvetései mentén dolgozták ki. Itt az olvasható a cikkben, hogy döntéseink 90%-a, tehát 90%-a nem tudatos, hanem emocionális jellegű, amely az agy limbikus részében képződik le. A marketing eddig, amikor mi tanultuk, Balázs, ezt a szakmát 90-es években, ez a 10%-a, a racionális 10%-a foglalkozott. A neuromarketing pedig pont ezt az ismeretlen 90%-ra irányítja a fókuszt, és egy teljesen új világ nyit meg a marketingesek előtt, új területet. És ezt a bécsi turisztikai szakemberek felismerték, és neuromarketingre alapozott eljárásaikkal egyre másra hozzák a sikereket. A szakmában egyre többen forgatják például professzor Hans-Georg Heisel írásait, magyarul is megjelent némelyik könyve, aki a márkaészlelés helyét és hatásmechanizmusát tanulmányozza az agyban, és számos ezzel kapcsolatos marketing szakkönyvnek a szerzője is, mint például a Topseller vagy a Brainview. Most idézek valakitől, a turisztikai ágazat értékesítési részét a jövőben egyre inkább a digitalizációs eljárások és neuromarketing kombinációja fogja meghatározni. A kettő közötti kapcsolatot pedig a mesterséges intelligencia fejlődése teremti meg és hozza magával, vallja te, Balázs, Kovács Balázs, Ausztriában élő turisztikai szakértő, folytatódik a cikk, a GD Consulting ügyvezetője. Ez egy 2016-os cikk, 5 évvel ezelőttről, Balázs, tehát akkor ezzel már hihetetlen, foglalkozta.
Akkor is már nem külképviselő voltam, hanem a tanácsadó cégemet, így repül az idő. Sejtettem valamit, mert én emlékszem, hogy rám nagyon nagy hatással volt ez az időszak, amikor a bécsi kollégák előálltak, és előttem van ez a konferencia is, ott adott elő az általabb előbb említett Georg Heisel professzor, és mikor elhangoztak az előadások, bemutatták Bécsnek az új márkastratégiát, akkor abban a rendezvényteremben, ahol voltunk, fölemelkedett a fal, és megnyílt egy másik terem előttünk, egy élménycsarnok, vagy egy márkacsarnok, és akkor oda átvezettek minket, hogy akkor most bemutatjuk, érezzék a Bécs márkát, és kellemes illatok voltak a levegőben, hangok, villamos hang, patkó dobogása, a kavicsos köven, belógatva az új arcotnak megfelelő plakátok, kisfilmek, majd hogy nem ilyen 3D-s immerzív technológiában, és egyik bámulatból leszünk a másikat, kis kávéházi asztalok voltak berendezve. És akkor ott volt a fogadás hozzá, hogy lehet prezentálni tulajdonképpen ezt az összetett világot, amit a neuromarketing segítségével próbálnak megfejteni. És egyébként nagyon jó összefoglalója annak, amit itt mondtál, hogy Magyarországon még gyerekcipőbe jár, és számomra megdöbbentő, hogy míg ugye Ausztriában teljes evidencia ezen eljárások, neuromarketing eljárások alkalmazása, addig nálunk otthon még méltatlanul keveset foglalkoznak a témával. Hát ugye itt is azért nyilván nem a kis szállodák csinálnak neuromarketing kutatásokat, ami mondjuk 100-150 ezer eurónál kezdődik egy kisebb kutatás, vagy egy kisebb tesztelése a kampánynak, hanem a profi cégek, mint a előbb említett Vinturi vagy az Österreich Werbung. Bár azt kell mondani, hogy Magyarországon is azért látok biztató jeleket, én tagja vagyok a közgazdasági társaságnak, és az utolsó előtti közgyűlésen, vagy a vándorgyűlésen részt vett előadóként Fraj Tamás professzor, ugye az MTA elnöke, agykutató, aki a MTA elnökeként tartott előadást, és azt állta, hogy a közgazdaság jövője az agy és az ide kutatás eredményeinek átvételével, meg a magatartás tudomány területén végzett kutatások eredményének az átvételével, átszivárgásával egy teljesen új irányt vesz a jövőben a közgazdaság tudomány. Hatalmas új területek nyílnak meg, amelyet ő a neuroeconomics mesterséges szóval írt le, ugye ez az angol neuroscience és a economics szavaknak a mixeléséből állt össze.
Szóval neuroeconomics, még szoknom kell ezt az új tudományterület elnevezést. Tehát ha jól kódolom az üzenetet, akkor arról van szó, hogy a régi közgazdaság és marketing könyveinket, tehát hogyha nem is elégethetjük, de úgy nagyjából félrakhatjuk a tuja alá, igen, amit eddig tanultunk, hisz az csak a döntésen 10%-ára
igaz. Az a 10%-át, igen.
Még 90%-a nem tudatos, azaz eddig olyan hasraütésszerűen hoztuk a dolgokat.
Pontosan, tehát hogy a magyar nyelv a szemléletes, ugye, amit hasra ütsz, azt ugye zsigerből érzelmek alapján hozott, de nem tudatosan, és pontosan erről van szó, ugyanis a... Hát ugye mondtad, hogy te nem vagy marketing szakember, én meg nem vagyok agykutató, bár itt a bécsi magyar kolóniában több agykutató barátom, ismerősöm is van, és én mindig élvezem, mikor a munkájukról beszélnek, de távol álljon tőlem, hogy én agykutatóként pozícionáljam magamat, és csak azokat az ismereteket tudom itt most tovább, amiket a előbb említett szakirodalomból, az agykutatás területéről, marketing szempontból megismertem, és ez alapján ugye azt lehet mondani, hogy az agy középső részén nagyjából egy ilyen körtennagyságú terület, az a limbikus rész, vagy a limbikus rendszernek a központja, amely az emocionális alapon hozott döntéseinknek tulajdonképpen a centruma, tehát a környezeti hatások által keltett érzelmek szabályozásáért felelős ez a rész. Egyébként, ha figyeltük a híreket, vagy a hallgatók emlékezhetnek rá, ugye most mindenki az orvosi Nobel-díj kihirdetését várta. Múlt hónapban ugye szurkoltunk Karikó Katalinnak, és nem ő kapta, hanem két Amerikába praktizáló orvos a tapintás és a meleg érzékelésének a hatásmechanizmusának a leírásáért, ami szintén ugye egy külső inger, egy érzelem, és hogy az agyban hogyan vetül le. Na ez mind ez a terület, amivel ez a limbikus rész foglalkozik. Itt zajlik döntéseink 90%-a, tehát ahogy te is mondtad, ugye a másik 10%-a, ami az agy más területén, a kortex állományban, vagy az előagyban, vagy a homloklebenyben, mit tudom én hol, érhető tetten. De a lényeg az, és amit most ugye itt hangsúlyozni szeretnénk ebbe az adásba, hogy 90%-a a döntéseinek nem tudatos, intuíciókon, benyomásokon alapul. A marketing területén a neuromarketing az ezzel az eddig rejtett 90%-kal foglalkozik. Tehát, ahogy a Fraj Tamás is mondta, egy teljesen új világ nyílik meg a marketingesek, a közgazdászok előtt, hiszen eddig sötétbe tapogatóztunk, és csak a 10%-a volt a szobának megvilágítva, és most fölkapcsolják a villanyt, és az egész szobát belátjuk, és egy teljesen új világ nyílik meg előttünk.
Igen.
Ez itt a Dunakavicsok Podcast. Turisztikai hírek, jövőt formáló gondolatok a Duna régióból.
Hisz a neuromarketing a fogyasztók agyában végben tudattalan információfeldolgozás vizsgálja. Ez nagyon fontos. Hisz az emberi döntéshozatal lehet, hogy a tudatos és nem tudatos folyamatokon keresztül is megvalósulhat. Itt most inkább a nem tudatos információk nagy befolyásolásáról beszélgetünk a döntéshozatali folyamat, az legyen egy desztináció kiválasztása, vagy miért az én szállodámba foglalnak. És ugye ez azért nehéz, mert a szokásos piackutatásokat, például a fókuszcsoportokat, vagy felméréseket általában a viselkedés és a döntéshozatal megértéséhez használják, azonban gyakorlat azt mutatja, hogy ezen piackutatási eredmények, tehát például a fókuszcsoportok nem mutatnak mindig egyezést a tényleges viselkedését. Vannak egy példát, bár nem szállodai, a Cheetosnak volt egy reklám Amerikában, röviden a reklám arról szólt, hogy...
Mi az a Cheetos?
Tudod, ez a chips.
A chips, aha.
A Cheetos chips.
Tehát egy élelmiszer.
Élelmiszer. Itt arról szólt a reklám, hogy a két hölgy szerepelt benne, a barátnők, és az egyik barátnő, a másik, amikor berakta a szárítógépbe a fehér ruháit, beleszórta ezt a narancssárga színű chipset, és úgy indított el a barátnője a szárítógépet, tehát egy megviccelte. Elkészült a film, ugye minden nagy cég egy fókuszcsoporttal ezt megnézett, hogy mi a véleménye a filmre. A fókuszcsoportban, amikor megkérdezték a nézőket, ők elutasították a reklámot, mert ez egy nagyon csúnya kiszúrása a barátnővel, nem tetszett nekik. Amikor ugyanezt neuromarketing eszközeivel vizsgálták, akkor az jött ki, hogy igenis tetszik az embereknek, csak ugye a normáink, a társas viselkedés által belénk nevelt elvárások alapján, hogy ezt elutasították a tudatos részükbe, de a tudatalattiukban volt hatása, pozitív hatása a reklámnak. A neuromarketing, de az is az érdekes, Balázs.
És a lényeg, hogy több chipset adtak el, vagy nem, mert végül
többet,
is.
Többet.
Mert akkor...
Tudományosan, tehát exakt módon tudják vizsgálni. Egyrészt vizsgálhatják az agy metabolikus aktivitását rögzítő eszközökkel, ugye, ami nézi az agyú működését, vagy az elektromos aktivitását rögzítő eszközökkel, de akár nem csak az agy tevékenységet nézik ilyenkor, hanem az arc kódolását, ugye, hogy a szemnek a követését, ez egy ideje ismert, ugye a weboldalaknál, hogy hova néznek a vásárlók, hova érdemes fontos információkat rakni, a bőrnek a kondíció, hogy változik, ezek mind ilyen tudattalan folyamatok, és ez rengeteg információt ad a marketingeseknek.
Igen, tehát ezek a környezeti hatások által. Igen. Keltett érzelmeknek a területein. Egyébként többször elolvastam ez az általad már idézett Hans-Georg Heiser professzornak a Brainview című könyvét, mert egy nagyon-nagyon jó szemléletes összeállításnak tartom. Nekem németül van meg, és azt hiszem angolul érhető még el, én magyar kiadással nem találkoztam. Rengeteg ábra van, ami segít megérteni egyébként ezt a nagyon logikus területet. És tulajdonképpen a neuromarketing mellett szóló érvek azok, hogyha nem értjük meg az agyba lejátszódó folyamatot, vagy csak annak a 10%-át értjük, akkor rossz döntéseket hozunk. Tehát diszonáns lesz nagyon sok esetben a marketing üzenet, amit nem tudunk megindokolni, de érezzük, hogy valami nincsen rendben, amit látunk, vagy hallunk, vagy eljut hozzánk. És a neuromarketing pont abban nyújt segítséget, hogy feloldjuk ezeket a diszonanciákat, megértsük az összefüggéseket. Ugye a reklám területén van egy sokat idézett parafrázis, hogy a David Ogilvy mondta, hogy a reklámra költött pénz fele az kidobott pénz, csak nem tudjuk, hogy melyik fele az. Hát a neuromarketing segítségével a 100%-os büdzsét 100%-ba tudjuk az adott céljaink elérésére fordítani, tehát nincsen meddőszórás, nincsen kidobott pénz, tehát ez egy hatalmas revolúció tulajdonképpen a reklám területén, rengeteg kidobott pénzt lehet így megspórolni, és hogyha figyelembe vesszük, hogy egy egyszerűbb neuromarketing kutatás is, hogy említettem, 100-150 ezer euró, akkor már nem is tűnik akkora költségnek, hogyha tudjuk, meg látjuk, hogy ugye a multik euró és dollár milliókat költenek reklámokra. Na most, hogyha annak a fele kidobott pénz lett volna, akkor itt szintén 100 000 eurók mennek pocsékba. Célszerűbb akkor előtte teszteltetni a neuromarketing vizsgálatokkal megnézett.
Úgyhogy mindenkinek a figyelmébe Hans-Georg Heiser professzor könyvét. Egyébként Balázs, megnéztem.
Német, tehát Hans-Georg Heiser.
Georg, professzor. Bocsánat, igen. Magyarul is megjelent a könyve. Én most antikvárumban rendeltem meg, sajnos az adásra még nem érkezett meg, de magyarul is.
De hát ez 16 vagy 15-ös kiadás, tehát ez viszonylag új, meg a top szám.
Akkor az előző könyvét? Titkok a fejben, ez volt a címe.
Neuromarketing. De meglepő, hogy miért antikváriumban, mikor ez egy új tudományterület. Aha.
Na, a következő adásnál akkor addigra elolvasom és beszámolunk. Egyébként tudnám konkrét példákat mondani, hogy működik gyakorlatban, hogy lehet mérni a agyi tevékenységet?
Igen, csak még mindig jár a fejembe ez, amit mondtam, mert megdöbbentem, milyen szemléletes a cím, hogy titkok a fejbe. Úgyhogy István, te vagy a podcastnak a kutatói referense, úgyhogy akkor kíváncsian várom, mert én ebben nem találkoztam. De hogy akkor konkrét példa van, ugye hogyan néz ki, ugye a podcast azért ez egy akusztikus adás, nagyon nehéz bemutatni a szemléletes és logikus ábrák nélkül ezt a területet, úgyhogy azt fogjuk csinálni, hogy az adás megjelenésével egy időben a közösségi média platformokra kiteszünk egy-két szemléletes ábrát az előbb említett Brainview könyvből, és ez alapján majd nagyon szépen látjuk és megérthetjük, hogy az agynak a limbikus rendszere, ez a nevezzük limbikus központnak, vagy érzelem központnak, ez egy térképre gyönyörűen levetíthető, hogy rajzolunk egy kört, és mint a Mercedesnek a logója, a kört három részre osztjuk, így kell elképzelni ezt a limbikus résznek a térképét, és a három résznek külön neve van. Na most ugye itt az angol meg a német szakirodalomból az egyik területe az a balansz, ez a kiegyensúlyozottság, vagy nem tudom, hogy tudnám megszemléletesebben, az egyensúly része ennek a térképnek. Akkor van egy dominancia, az a dominance, dominancia központ, és a harmadik szelete ennek a földarabolt körnek, az meg a stimulációs központ, a stimulans, az elvágyódás, ez a kreativitás területe. És e három nagy terület mindegyikéhez emocionális, illetve motivációs mezők köthetőek. Én azt figyeltem meg itt a szakirodalom, hogy az agykutatók inkább emocionális mezőkről, míg a pszichológusok mindig inkább motivációról, meg motivációs mezőkről beszélnek, de egy a lényeg, hogy ugyanerről van szó, mondjuk nevezzük őket értékmezőknek, tehát három nagy ilyen értékmező van, és minden értékmezőhöz fogalmak, értékek társulnak. Most csak itt föllapozom a könyvet, és akkor látok ilyeneket, hogy haza, tisztaság, egészség, büszkeség, fegyelem, ezek itt a balansz központ, akkor a dominanciánál kitartás, makacság, harc, erő, és hiszen mindannyian érezzük, ugye, hogy miről van szó. És ami ebbe nagyszerű, hogy az agykutatás eredményeivel bizonyított, hogy ezen értékeknek a súlya, a társadalmi elfogadottság az egyes kultúrákba változhat. Mondjuk haza-haza szeretet nyilván más jelent egy japánnak, más jelent egy szabadságharcos magyarnak, vagy más jelent egy osztráknak, de, és itt jön a lényeg, a fogalmaknak a helye, meg az értékeknek a helye az agy limbikus térképén ugyanott van. Tehát nemtől, fajtól, felekezettől, nemzetiség függetlenül, hogyha vizsgálják, és mondjuk leültetik egy ilyen fókuszcsoportos vizsgátra, ráteszik a vizsgálandó személyek fejére az agyszkennereket, amik a minimális kis elektromos impulzusokat is az agyon belül tudják mérni, akkor azt tapasztaljuk, hogyha kiejtek egy szót, mondjuk az, hogy haza, vagy hazaszeretet, ami egy fogalmat ír le, amely egy érték, akkor a Földön élő minden ember agyának a limbikus területén ugyanaz a terület aktiválódik. Tehát azt látjuk az agyszkennereken, hogy szépen ugye az a képernyőre kivetítve, a képalkotó diagnosztikába, hogy azonos neuronpályák aktiválódnak, tehát hogy ez egy kis minimális elektromos inger, ahogy ott az agy idegsejtek között létrejönnek a kapcsolatok, ott ugye egy elektromos inger keletkezik, hogy az agykutató barátaim, ugye amikor beszélnek egymásra, akkor hogy igen, megnéztem az egérbe, és tüzelt az a terület. Tehát amikor inger éri az agynak a területét, akkor az ott tüzel. Na most, ha ezt a szót halljuk, akkor minden ember fejében ugyanaz a terület, az idegsejteknek ugyanazok az idegsejti terület aktivizálódik. Tehát ez egy döbbenetes megállapítás, hogy ezek a fogalmak a három nagy terület valamelyikében elhelyezhetőek, mint egy térképen. Tulajdonképpen az értékeknek, az emócióknak, a fogalmaknak az agyunkban van egy tárolt fix helye, és a marketingben ez egy hatalmas lehetőséget rejt magában.
Igen, elhelyezni, hogy hol van a mi márkánk. Ugyanis ha a hallgatók beütik a Google-ba azt, hogy limbic map és brand szavakat, akkor kapni
igen, ez a limbikus térkép.
Igen, kapni fognak egy olyan, ugyanezt a kör alakú térképet, ahol a szakértők felrakták, hogy melyik márka, melyik limbikus részen van, és mondjuk először automárkákat nézzük, ugye a Volvo és a Volkswagen, ugye az a megbízhatóság, az egyensúly.
Igen, tehát ezekhez mind fogalmak társíthatók. Tehát egy Volkswagen ugye megbízható, család, tiszta, rendes, tehát ugye egy...
Igen, vagy egy Volvo. És egyébként a Miele is ott van, vagy az Audi. Mondjuk, ha veszük a Teslát, ő inkább a dominancia felé van. Tehát ahol az érvényesülés, a harc,
igen, az autonómia.
Igen. A BMW érdekes mondani ezen az ábrán, pont az ellenkező sorokban, a stimulációnál, ahol a kíváncsiság, a változatosság, az individualizmus található, vagy a játék.
Igen, hogy a minimalizmus ugye az már ugye a kreativitás, az önkifejezésnek a részén, ugye az a stimulációs részem.
Igen, van. Igen. A Porsche pedig kicsit feljebb csúszik, ugyanaz a stimulációs részem van, de inkább az extravagancia területén. Úgyhogy nagyon jó be lehet a márkákat rakni ebbe a térképbe.
És egyébként ez így van, az egyes desztinációkat is elhelyezhetünk, és ebben a könyvben igen. is van erre példa, hogy el lehet helyezni ezen a limbikus térképen, tehát Párizs, Berlin, Dubaj, Budapest, vagy éppen a podcastunk szempontjából fontos, ugye a Duna limbikus térképen hol helyezhető el, és az egyes helyekhez konkrét értékek, fogalmak kapcsolódnak. Színeket, illatokat is tudunk hozzá kapcsolódni, tehát ezekkel a vizsgálatokkal, hogy melyek, milyen színek, milyen illatok, milyen területét indikálják az agynak, ott a limbikus térképen milyen érzelmi, motivációs mezők, mik azok a fogalmak, és nyilván akkor jó a marketing üzenet, hogyha ezek egymást átfedik.
Most, hogy mondtad, hogy illat, ugye illatmarketing, ez egy 10 éve indult be, nagyon sok szállodában is van, nálunk is van illatmarketing, nagy cégeknél, Marriott, Hilton akkor szintén van, hiszen nagyon fontos, hogy az érzelmek 75%-a illatokhoz köthető.
És fontos, hogy olyan illatokat játszatok
itt
be,
a probléma.
Ami ugye tudatos, és mondjuk ahhoz a márkához, ahhoz az érzéshez, amit a szállodáról sugározni kívántok, passzol, mert egyébként kognitív diszonancia lesz.
Passzol-e? Vagy a head office-a valaki kiválaszt egy illatot, ami úgy szerinte jó, finom, érdekes, de neuromarketing eszközeivel ezt konkrétan le lehet mérni, hogy stimmel-e az én márkámmal, brandemmel az illat, amit én szervezem, vagy melyik illat stimmel ezzel, és úgy lenne kerek a történet. Egyébként.
Pontosan, tehát ugye leültettitek a vizsgálati alanyokat, befizeted a 150 ezer eurót, elvégeztek a neuromarketing vizsgálatot, és akkor ugye a szállodával kapcsolatos milyen képek, asszociációk, az az agylimbikus térképén hol van, ahhoz tudományos eszközökkel, korábbi kutatásokból milyen színek, illatok társíthatók, és az adott termékünk helyét ismerjük ugye az agylimbikus részében, akkor tulajdonképpen mindent tudunk, hogy az adott területhez, az adott termékhez, szolgáltatáshoz milyen értékek, motivációs fogalmak, milyen színek, szagok kapcsolódnak, így rengeteg hibát, ellentmondást fel lehet tárni, és tulajdonképpen a profi marketing üzeneteket lehet kitalálni, ami mind szóhasználatában, színvilágában, mindenben passzol, tehát harmóniában vannak egymással, és így valósulhat meg a tökéletes marketing üzenet, ami 100%-ba célba jut, és azt képviseli, amit szeretnénk, hogy képviselje. És nincsen félreértés, meg ez a kognitív diszonancia, amitről beszéltünk.
Ahogy az ábrát nézem, például a család, gyermek, biztonság fogalmakhoz a zöld szín passzol inkább. Tehát akkor ezek szerint, ha jól értem, ez egy családbarát szállodát érdemes zöld színnel.
Ezekkel a színekkel, igen. Tehát mondjuk semmi esetesen piros színnel hirdetni, mert az zavart, kognitív diszonanciát okoz, még hogyha nem is tudja a fogyasztó vagy a szállodában vendég elmondani, hogy mi az, ami úgy nem, de úgy valahogy nem tökéletes, nem áll össze az élmény. Tehát ebbe ez a egyszerű és nagyszerű, vagy egy másik tipikus példa ugye a wellness, egészségturizmus, fitness fogalmak vonatkozásában, ugye sokan hajlamosak ezt egy fogalomként kezelni, hogy ez valami úri huncutság wellnessezni, meg fitnessezni, holott, hogyha a neuromarketing szempontjából megnézzük, és ezen a limbikus térképen megpróbáljuk a három területet vagy fogalmat elhelyezni, akkor látjuk, hogy a wellness az a stimuláns mezőhöz tartozik, vagy sorolható be leginkább. Az egészségturizmus ugye az a kiegyensúlyozottság, a balansz, míg a fitness ugye az egyértelmű, a dominancia területén van az agynak, pontosabban annak a limbikus részén, ahol beszéltük, hogy olyan értékek, fogalmak, szavaknak a lecsapódási helye, mint az akarat, a kitartás, az önmegvalósítás, a teljesítmény, a makacság, stb. Tehát ez a dominancia, ami a fitness-e. És épp ezért a fitness központot mondjuk piros, hogyha prospektus csinálunk, igen. akkor piros vagy erre hajazó fényeket, semmiképpen se mondjuk zöld legyen, vagy kék, ami inkább az egészségturizmusra.
Tehát akkor a fitness inkább a piros, egészségturizmus kék, vagy zöld, a wellness pedig zöld és narancsárga?
Hát igen, hogy attól függ, hogy ugye mire adunk hangsúlyt, hogyha mondjuk ez egy ilyen day spa jellegű, akkor már nyilván ott lehet a kreativitás, tehát egy kicsit a zöld és a sárga irányába elmenni. ahogy én gondolom, tehát hogy az a jó abban a neuromarketing, hogy ezt a könyvet elolvassuk, meg egy kicsit elmérjük, mert rengeteg dolog logikus, amit annélkül is tudunk alkalmazni, hogy megcsinálnánk ezeket szabott vizsgálatokat, hiszen rengeteg eredmény már össze van foglalva, amik adaptálhatóak a mi területünkhöz, és könnyen elsajátítható ennek a limbikus térképnek a logikája. És ugye egy nagyon sok szó, fogalom, érték föl van sorolva ezeken az ábrákon, és tulajdonképpen csak leolvassuk, hogy miket szeretnénk, és ahhoz milyen illatok, asszociációk, színek passzolnak, ehhez mind segítséget ad a szakirodalom.
Érdekes. És ez azt jelenti, hogy a fogyasztói szokások alapján újfajta fogyasztói típusokat is meg lehet határozni? Vagy ez változott ezzel?
Igen, tehát jó, hogy felhozod a témát, ugye, mert nem csak az üzenetek, meg az arculati elemek megfogalmazásába nyújt nekünk a neuromarketing segítséget, hanem a Heisel professzor bevezetett egy, hát, ahogy ő nevezi, egy limbikus eljárást, ami tulajdonképpen egy hatalmas segítség, hogy a fogyasztói szokások, értékmezők alapján fogyasztói típusok is meghatározhatóak, és ami a zsenialitás és az újszerű benne, hogy ő 7 fogyasztói csoportot ismertet, amely a tudás szintén új világot nyílt meg a célcsoport képzés területén a marketing világában, tehát döbbenetesen egyszerű, és nagyon jól működik, ugye ezt mutatják a tapasztalatok.
Ha nem is tudom most, hogy egy ilyen 150 ezer eurós vouchert a hallgatóknak kiküldeni, hogy folytassák le maguk limbikus eljárása,
igen,
kutatás.
Igen, limbik eljárás.
Igen, de be tudod őket avatni ezekbe a fogyasztói csoportokba? Vagy milyen tipologizálás született ezekre a fogyasztói csoportokra?
Hát a szakirodalom alapján, igen, megpróbálom, kérlek szépen. Itt van előttem a már sokat citált könyv, kinyitom a 115. oldalát, vagy beírom a Google keresőbe a limbic types kifejezés, mint limbic típusok, vagy megnézem a Dunakavicsok podcastnak a Facebook és LinkedIn oldalát, és akkor ott már rögtön látom is színekkel és kapcsolódó karakterisztikával bemutatva, hogy milyen csoportképző jegyekkel és tulajdonságokkal rendelkeznek a fogyasztók, azaz a vevőink, partnereink.
Uh-huh, uh-huh. Most közben is kiindultam, hogy azért, tehát vannak a kalandkeresők, a performerek, a fegyelmezettek.
Igaz, nem tudom, hogy fordítsuk le. Igen, tehát fegyelmezett, ez a disziplinírt, a németben, a tradicionalisták, a harmóniára törekvők, nyitottak, és a hedonisták. És ezeknek a célcsoportoknak ugye az azért egyszerű, mert ugye mindig küszködünk avval, hogy akkor most nem, kor, mi alapján
szociális háttér, tanulmány, jövedelem,
milyen ismérvek alapján, és akkor ugye jönnek mindenféle ilyen kifejezések, hogy a szingli, meg egyedülálló, meg jóköltő, és a neuromarketing ezzel a bonyolult és összetett megközelítésekkel szakít, és megint leegyszerűsíti az életünket. Ahogy a limbikus térképen van 3 nagy értékmező, itt a limbik karakterisztikában, fogyasztói típusokban van 7 karakter, amivel tulajdonképpen a világ összes attitűdje meg személyisége leírható. És ezekhez mind röviden elmeséli, hogy mi jellemzi azokat az embertípusokat, azokra milyen motivációk hatnak, milyen üzenetekkel lehet megszólítani, tehát milyen fogalmaknak, értékeknek kell, tehát értékalapú marketing, milyen értékeknek, fogalmaknak kell az őket megcélzó üzenetekkel beletenni, és akkor segít tovább még színek, formák, egyebek tekintetében. Például ugye ezért lett piros és fehér színű a Wind Turizmusnak a 6 év óta kidolgozott és azóta következetesen alkalmazott logója, illetve a brandjét meghatározó sztorikat elmesélő eszközök színvilága mind fehér és piros, mert a 7 limbikus tipológiából, amit itt előbb felsoroltunk, ők csak 2 célcsoporttal foglalkoznak tudatosan, a hedonistákkal és a performerekkel, ezt nem tudom, hogy fordítsuk le magyarul. Tehát ezek felelnek meg az ő hipster és a luxus világát promotáló üzeneteiknek, és minden más egyebet ők elfelejtenek, mert azt mondják, hogy az meddőszórás, ők tudatosan, ez a Bécs város célcsoportja, ez a Global Spart Premium brandhez ez kapcsolódik, és ez a 2 limbikus célcsoportjuk van, nekik a hedonisták és a performerek, és ez alapján konstruálják meg aztán az üzeneteket, ami színbe, szagba, stb. Nem ragozom tovább, leképezhetőek.
Igen, és ahogy mondod, ebben az a zseniális, hogy számos döntés leegyszerűsít, nem kell foglalkozni mással, csak a kiválasztó célcsoportokkal, ki lehet zárni azt a mellélövést, meg a feleslegesen kidobált euró.
Tiszta, egyértelmű üzeneteket lehet, amik koherensek, és nincsen benne zavaró ilyen mellékíz, meg mellékzőrej, ami megzavarná a képet, és hát ugye egyrészt ez, amit mondasz, hogy ugye leegyszerűsíti a döntést, egyértelművé, logikussá teszi, másrészt pedig számos hiba elkerülhető. Tehát például ebbe a könyvbe olvastam, hogy megcsinálták a limbikus kutatást, a neuromarketinges kutatást, például a cigarettás dobozok reklámja, hát idézőjelben a reklám, hogy ezek az elrettentő képek területén, és azt tapasztalták, hogy mikor mutatták a kutatásban résztvevőknek, akinek a fején ott volt az agyszkenner, a cigarettás dobozt, és megnézték az agyba a limbikus résznél a játékközpont. A jutalomközpont kezdett el tüzelni, mozogni, tehát azt a területét ingerelte az agyának. Tehát ez azt jelenti, hogy nem hatnak a reklámok, vagy ugyanígy érthető meg, hogy a vakteszten miért a Pepsi-kólát választják, majd ha látják a márkát, akkor ugyanazok az emberek, akik azt mondták, hogy a Pepsi-kóla finomabb, ha már látja a csomagolást, akkor egyértelmű, a és az esetben a többségben a Coca-Cola-t érzi finomabbnak. És ugye ez a brand ereje, tehát ez is mérhető az agyban, és ugye ennek is megvan a hatásmechanizmusa, hogy annál erősebb egy brand, annál jobban ugye bejáratott, ez is logikus, minél több emocionális mezőt aktivál ez a neuronpályán végigfutó inger. Tehát magyarul, hogyha a limbikus térképen minél nagyobb területet jár be, tehát minél több emocionális mezőt, és ezek ugye egymás mellett vannak, mert akkor nincsen diszonancia. Tehát mondjuk a limbikus térképnek az egy csomópontjából lévő értékeket mind bejárja. Ez ugye hosszú távú munka, amikor fölépítünk egy brandet, és ennek az agyba hol van meg a helye, és akkor ezzel lehet ugye végkísérni egy brandnek az útját, vagy hogyha arculatot, image frissítünk, akkor ugye megnézni, hogy ne okozzunk sérülést a már meglévő erősen bejáratott brandben.
Hú, hát én rengeteget tanultam a neuromarketing olvasra, meg itt hallgatva ezt a beszélgetést veled. Hatalmas lehetőségek tárulnak föl. Szerintem hagyjuk a hallgatókat, egy kicsit emészszék a halottakat. Nekem is emésztenem kell még.
Igen, nézzék meg az ábrákat a közösségi média oldalainkon, és akkor sok minden egyértelműbb lesz.
Biztos, biztos. Mielőtt rátérnénk a kis színesekre, zárnánk a műsort. Legutóbbi adásban ígérted, hogy beavatsz minket abba, hogy miként adják el a kenyeret Ausztriában, a te utcában.
Ja, igen. Igen.
Úgyhogy a jingle után megtudhatjuk ezt is. A csobbanás után folytatjuk.
Akkor hogyan is adják el Ausztriába a kenyeret? Hát ugye sokféleképpen el lehet adni, újabban érzelmekkel, karakterrel is. Bécsbe, ahol lakom, a 18. kerületnek azon a részén, a válság, a pandémia alatt már volt két pékség, és még nyílt további kettő a környékünkön. Az egyiket Öfernek hívják, Brot mit karakter, kenyér,
vidám kenyér,
karakterrel. És hát ez a legdrágább végség az összes közül, és valami miatt ezelőtt van a leghosszabb sor, és hát ugye kíváncsian, ugye mindenki kipróbálja egyszer-kétszer, aztán rájön, hogy sokszor. És tényleg varázslatos, ahogy tálalják a kenyereknek, és az egész sztori, hogyha megnézik a honlapját, a hallgatók, ott ugye átjön ez, hogy sztorikat adnak el. Az egész ott kezdődik, hogy a búzáról, a búzamezőről, akkor kinnálunk, fúj a szél, süti a nap, milyen érzése lehet annak a kalásznak, ami aztán megérik, és abból lisz lesz. És a kenyér is, mikor kisül, meg a péksütemény, azoknak is egyéni karakterük van. Valamelyik egy kicsit sarkosabb, valamelyik egy kicsit konzervatív, valamelyik kreatívabb, valamelyik innovatívabb. És most ugye megint ugye a vizuális műfaj, te látod, így mutatom neked. Ez egy csomagoló zacskó. És ez például a Mademoiselle Crusto, a Crusto kisasszony karakterisztikának megfelelő kenyér vagy péksütemény, amit ebbe a csomagba tesznek. Aha. Minden karakternek megfelelő péksüteményt a saját karakterének megfelelő zacskóba csomagolnak, és itt látszik, hogy hosszú felirat és mese, hogy mit kell tudni a Madame Crustóról, kinek a testvére, milyen személyiség, egyébként a kenyér családon belül milyen helyet foglal el, döbbenetes, és működik. Tehát ugye megint ugye az érzések marketingje, és nem csak a tudatos, hanem ezekkel a sztorikból nyilván olyan motivációs mezőket érintenek az agyakba, amik passzolnak ehhez a kenyérhez, és gyanítom, hogy ez a balansz, a kiegyensúlyozottság, a kötődés, a kötődés, a megbízhatóság
minőség
területét fedik le. Hát ennyit erről, hogy hogyan lehet eladni, akit érdekel, majd esetleg belinkeljük ezt is a linkit Facebook oldalra, a kenyérnek, a kenyérárusnak a honlapját, bár semmi
kötődés,
nincs kérdve, hogy reklámozzak, igen.
Hát figyelj, hogyha itt ezt a szakmát elhagyjuk, vagy elhagyom, akkor péknek mindig állhatok, ezért ez jó tipp, hogy hogy lehet különleges.
Csak mit nagyon erős a konkurencia, már neuromarketinggel, meg érzés marketinggel.
Hát de majd ilyen karakteres kenyereket adok, boldog kenyeret, meg vidám kenyeret, ezt már is tudjuk, köszönjük a kis színes Balázst. Nagyon sok kis színesünk van még, mint ilyen dunakavicsok a zsebünkben, de majd legközelebb következő adásokban fogjuk ezeket bedobálni.
Megint nagyon elszaladt az idő, és leszedik a hallgatók a keresztvizet rólunk, hogyha tovább folytatjuk, pedig hoztam a fenntarthatósággal kapcsolatos környezetvédelem és turizmus összefüggésével egy-két bizalomra okot adó történés volt itt Ausztriában, ami most itt a glasgowi klímacsúcs egyében amúgy is aktuális téma, de akkor folytassuk majd ezekkel a témákkal a következő adást.
Igen, mert még egy adást tervezünk idénre. Vendéget is szeretnénk hívni, mert régen járt nálunk vendég. Utazási irodás kollega lesz, aki Ausztriában dolgozik, és a legújabb utazási trendekkel és azok változásával kapcsolatban fogjuk faggatni. Természetesen magyar származású.
Igen, tehát itt tulajdonképpen a hallgatók emlékeznek, ugye a svájci Hegedűs Máté volt, a Pozsonyból Olcsvári Laci, a Németországot képviselő Dernovics Laci után, most András Hámoszkit, az Aldi utazás osztályvezetőjét hívjuk meg a podcastba. Utazási szokások változásairól és az arra adott válaszokról beszélünk. Mi a szerepe az utazási irodának az új turizmus világában, hogyan látják ők itt, mint Ausztria egyik legnagyobb utaztatási koncernje.
Tehát csak mára búcsúzunk, két adás közben is maradjanak velünk, főleg azért, mert rengeteg ábrát, szemléleti anyagot rakunk föl a neuromarketinggel kapcsolatban, hogy könnyebben megérthessük együtt, hogy miről szól és mi hatása lehet a turizmus marketingre. Építsük együtt a Dunakavicsok közösségét, szóval kövessenek minket a Facebookon, a LinkedIn oldalunkon, ne csak lájkolják, hanem kérjük szépen, osszák is meg, ajánlják tovább ismerőseinknek is ropogos adásunkat. Tehát dobáljuk együtt a kavicsokat, köveket, sziklákat a Duna mentén a vízbe, keltsünk hullámok, cseréljünk ki gondolatokat a jövő turizmusával kapcsolatban.
Igen, hamarosan jövünk itt a Dunakavicsok hullámhosszán, és addig is hát szép adventet mindannyiunknak, és minden tekintetben e gondolatok jegyében búcsúzunk, de ahogy István is mondta, csak mára.
Viderhőre.
A viszontlátásra.
Ez volt mára a Dunakavicsok turisztikai podcast. Benne a jövő gondolatait tolmácsoló Nagyszász István és Kovács Balázs.